22. fejezet. A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quixote de La Mancha oly szerencsésen végbe vitte. Az újházas pár sok és nagy kitüntetésbe részesítette Don Quixotét, amiért ügyük védelmére kelt. Bátorságát egy színvonalra helyezte okosságával, s a fegyverforgatásban valóságos Cidnek, az ékes szólásban pedig Cicerónak tartották. A jó Sancho három napig evett, ivott az újházasok rovására, bebizonyosodott, hogy a szép Quaterja mégsem tudott semmit Basilio cselfogásáról. Ezt Basilio egyedül koholta, s be is következett siker reményében. Azt azonban bevallotta, hogy egy-két barátjával mégis közölte tervét, s megkérte őket, hogy a kellő időben segítségére legyenek, és támogassák a tervezett csalást. Nem lehet és nem is szabad csalásnak mondani, jegyezte meg Don Quixote, ami erényes célra irányul. Márpedig nemesebb cél annál, hogy két szerető szív egymásé legyen, el sem képzelhető. Csak azt nem szabad felednünk, hogy a szerelem legnagyobb ellensége az éhség, meg a folytonos szükség, mert a szerelem csupa öröm, gyönyör és elégedettség, különösen, ha két szerető szív valóban egymásé. Ám de szükség és szegénység a szerelemnek határozott és esküdt ellensége. Mindezt pedig azért említettem, hogy Basilio úr hagyjon fel ezentúl ismét foglalkozásaival, mert ha dicsőséget szereznek is, pénzt nem. És arra törekedjék, hogy szabad és tisztességes eszközökkel, melyekben a józan gondolkozásúak és szorgalmasak sohasem szenvednek hiányt, vagyont szerezzen magának. A tiszteletben álló szegény, ha ugyan a szegény tiszteletben állhat, nagy kincsnek tarthatja, ha szép felesége van. De ha elveszik tőle, elvették és megölték becsületét. A szegénynek szép és becsületét megőrző neje megérdemli, hogy a győzelem és diadal babérjával, spálmájával koszorúzzák. A szépség már egymaga is ingerlő, s mint valami ízes csalétekre úgy csapnak le rá a királyi sasok és solymok. Ha azonban az ilyen szépség szegénységben, inségben tengődik, még a hollók, vértség s egyéb hitványabb rabló madarak is rajta ütnek, s ha a nő minden ilyen támadásnak szilárdul ellenáll, méltán lehet férje koronájának nevezni. Lássa, kedves Bazilium, tette hozzá Don Quixote, nem tudom már, melyik bölcsnek az volt a nézete, hogy az egész földön csak egyetlen egy jó asszony van. Ezért azt a tanácsot adta, higgy el, gondolja minden férfi, hogy ez az egyetlen jó asszony az övé, és akkor boldog lesz az élete. Én nem vagyok házas ember, s mindeddig nem is gondoltam rá, hogy megházasodjam. Mégis tanácsot mernék adni akárkinek, ha megkérdezne, hogyan keressen magának feleséget. Először is azt tanácsolnám, inkább a jó hírre nézzen, mint sem a vagyonra, mert a jó asszony nem csak azért jó hírű, mert igazán jó, hanem mert jónak is látszik. Sokkal többet ártanak a nőnek a nyilvánosan elkövetett könnyelműségek s meggondolatlanságok, mint a titokban véghez vitt komisságok. Ha jó asszonyt viszel haza, könnyű lesz jónak megtartanod, sőt, még jobbá is teheted. De ha rosszat vettél el, nagy fáradtságokba fog kerülni, hogy megjavítsd, mert igen bajos egyik szélsőségből a másikba kerülni. Nem mondom, hogy lehetetlen, csak én igen nehéznek tartom. Sancho mindezt hallotta, és meg nem állhatta, hogy így ne szóljon magában. Mikor én egyszer másszor verős, magvas mondásokkal állok elő, akkor gazdám azt szokta megjegyezni, hogy bátran szószékre léphetnék, világgá mehetnék, hogy épületes dolgokat prédikáljak. Én meg azt mondom, hogy amikor ő fog hozzá és szórja a sok aranymondást és jó tanácsot, mindkét lábával külön szószékre léphetne, s bejárhatna hetet-hét országot, hogy mindenkinek jutta, amire szüksége van. Vigye az ördög a kóbor lovagságot olyan embernél, aki ennyit tud. Eleinte azt hittem, hogy csak ahhoz ért, ami lovasságában vág. De van neki esze mindenhez, és csak meg tudja adni savát borsát a beszédének. Sancho kisé mormolva gondolta mindezt, úgyhogy gazdája észrevette, s meg is kérdezte. Mit mormolsz, Sancho? Se nem mondok, se nem morgok semmit. válaszolt Sancho. Csak azon gondolkozom magamban, mennyire bánom, hogy nem előbb hallottam kegyelmedet, még mielőtt megházasodtam, mert ha hallom, ma talán azt mondhatnám, mindjárt könnyebben nyalja magát az ökör, mihelyt kifogták az igából. Hát olyan rossz a te Terezád, Sancho? Kérdezte Don Quixote. Nem éppen rossz, felelte Sancho, de nem is valami nagyon jó, legalább nem olyan jó, amilyennek én szeretném. Nem jól teszed, Sancho, ha feleségedről rosszat mondasz. Mégiscsak a gyermekeid anyja. Nem maradunk egymásnak adósai, mondta Sancho. Eleget szól szapul ő is engem, ha felhúzza az órát. Kivált, ha féltékeny, akkor az ördög se bír vele. Három napot töltöttek az új házaspár körében, ahol tejbe vajba füröztették őket, s úgy éltek, mint a kiskirályok. Don Quixote megkérte a vívásban jártas licenciátust, szerezzen neki valami kalauzt, hogy a Montesios barlangjába vezesse, mert igen nagy kedve volna oda menni. Szemtől szembe meglátni, mind igaz-e az a sok csoda, amit környékszerte beszélnek erről a barlangról. A licenciátus azt felelte, majd egy unokaöcsét adja mellé, kitűnő tanuló, szenvedélyes lovagregény olvasó, s nagyon szívesen elvezeti a barlang szájához, megmutatja neki Ruider a tavait, melyek híresek La Manchában, sőt egész Spanyolországban is. Egyben megjegyezte, hogy azzal az ifjúval Don Quixote igen jól fogja tölteni idejét, mert az ifjú könyveket is ír, ki is nyomatja szerzeményeit, s fejedelmi személyeknek ajánlja. Ez az unoka testvér azután csak ugyan meg is érkezett egy vemhes szamáron, melynek nyeregtakarója egy darab csíkos pokrózból vagy zsákvászomból volt. Sancho fölnyergelte Rosinantét, a szürkét is rendbe szedte, tarisznyáját jól teletömte, úgyhogy méltó társává lett az unoka testvér szintén jól megrakott tarisznyájának, s ekép Istennek ajánlva magukat, s mindenkitől elbúcsúzva, útra keltek Montesinos nagy hírű barlangja felé. Útközben Don Quixote azt a kérdést intézte a fiatalemberhez. Minő pályát választott, mivel foglalkozik, s minő tanulmányoknak él? Az ifjú azt válaszolta, hogy ő a szép irodalmi pályát folytatja, s azzal foglalkozik, hogy könyveket ír és ad ki nyomtatva, melyek a közönségnek nagy hasznára, s nem kevesebb mulattatására szolgálnak. Az egyik a jelmezekről szól. 703 jelmezt ír le színeikkel, jelmondataikkal s díszítményeikkel egyetemben, és ebből a munkájából ünnepek s mulatságok alkalmával minden udvari ember kénye kedve szerint válogathat. Nem kell, hogy más kegyelmére szoruljon, vagy, amint mondani szokás, törje, marja magát, míg szánt szándékához és céljához alkalmas öltözetet nem talál. Van abban féltékenynek való, van megvetettnek, elfelejtettnek, távollevőnek való, s mind olyan, mintha csak ráöntötték volna. Írtam egy másik könyvet is, címe Metamorfózis, vagy Spanyol Ovidius. Egészen új és ritka találékonysággal szerkesztett könyvecske, ugyanis Ovidius tréfás utánzásával azt írom le, ki volt a sevillai Giralda. Ki a Magdolna templom angyala? Leírom a kordobai Vesingoára csatornát, a Cusiando bikákat, a Sierra Morenát, a madridi Legantois és Lovapies kutyait, ki nem hagyva természetesen a Pioio Canodo és a Piora kutat sem. Allegóriákkal, metamorfózisaikkal és átalakulásaikkal egyetemben, úgyhogy nem csak mulattatnak és gyönyörködtetnek, hanem egyszer mint tanítanak is. Van egy harmadik művem is, Toldalék Vergilius Polodirushoz címmel. A találmányok történetéről szól, nagy alapossággal és tudományos készültséggel, mert amit Polodrus kihagyott, én felkutattam, s tetszetős előadásban tárgyalom. Vergilius elfelejtette följegyezni, kinek volt a világon legelőször náthája, s kihasznált először kenőcsöt a szerelem betegségei ellen. Ezt én töviről hegyire megírom. És bebizonyítom 25 különféle szerzővel, amiből megláthatja kegyelmed, jól dolgoztam-e, s használ-e művem valamit a világnak. Sancho igen nagy figyelemmel hallgatta a fiatalember szavait, majd így szólt. Ugyan mondja meg nekem, uram, áldja meg az Isten a könycsináló mesterséget. Ki vakarta meg először a fejét? Mert én azt hiszem, hogy Ádám apánk. Az lehet, válaszolta a fiatalember, mert Ádámnak kétségkívül volt feje is, haja is. Minthogy pedig volt, lévén Ádám az első ember, néha-néha bizony megvakarta. Én is úgy hiszem, felelte Sancho, hanem mondja meg most már, ki volt ezen a világon a legelső, aki bukfencet hányt a levegőben? Az igazat megvalva, válaszolta a fiatalember, határozottan nem tudnám megmondani, amíg egy tárgyat nem tanulmányoztam. Azonban mihelyt visszatérek könyveimhez, azonnal tanulmányozom, és mire még egyszer találkozunk, mert adja Isten, hogy ne most lássam utoljára, meg fogok felelni a kérdésére. Soha se fárassza bizazzal magát, uraságod, szólt Sancho, mert éppen most jutott eszembe magamnak, amit az imént kérdeztem. Lucifer volt a legelső bukfenchányó, amikor az égből levetették vagy letaszították, úgyhogy a pokol fenekéig bukfencezett. Igazad van, barátom, felelte az unokaöcs. Don Quixote pedig így szólt. Ez a kérdés meg ez a felelet nem a te eszedben termett, Sancho. Valakitől hallottad. Ugyan, hagyja el, uram, felelte Sancho. Tudom igaz lelkemre, ha én benne vagyok a kérdezősködésbe, meg a felelgetésbe, ki nem fogyok belőle reggelig. Úgy bizony, de hiszen bolond kérdést meg sületlen feleletet nem kell kölcsönkérnem a szomszédtól. Okosabbat mondtál, Sancho, mint magad is gondolnád, jegyezte meg Don Quixote. Mert van akárhány olyan ember, hogy se éjjele, se nappala, még egyet s mást meg nem tud, s be nem bizonyít. Ami pedig, ha az ember jól meggondolja, s szemügyre veszi, se az észnek, se a szívnek nem használ egy fikarcnyit se. Ilyen és ehhez hasonló mulatságos beszélgetéssel töltötték az egész napot, estére pedig egy kicsiny falucskában szálltak meg, ahol a vezető azt mondá Don Quixotének, hogy Montesinos barlangja már csak 2 mérföldnyire van. Ha azonban csak ugyan határozott szándéka behatolni, akkor múlhatatlanul szükséges kötelet venniük, amit a lovag majd derekára köt, s azon bocsátkozik a mélybe. Don Quixote azt felelte, hogy ha a pokol fenekére kellene is leszállnia, alászállna oda is. Vettek ezért valami 100 öl hosszú kötelet, s másnap délután mintegy 2 óra tájban a barlanghoz értek. Szája tágas volt ugyan, de annyira benőtte a tüskebokor, vadfüge, szeders, bozót, hogy a sűrűség egészen elrejtette a szem elől. Amikor ráakadtak, a vezető, Sancho Panza és Don Quixote leszállott, s a lovagot rögtön nagy keményen rákötötték a kötérre. Amíg a hurkolás és a csomózás folyt, Sancho így szólt gazdájához. Gondolja meg, kegyelmed, jó uram, mit cselekszik. Minek temeteti el magát elevenen, s minek száll le a mélységbe, mint valami üveg, amit a kútba eresztenek, hogy lehűtsék. Kegyelmednek bizony senki se parancsolja, semmi sem követeli meg, hogy ebbe a barlangba motozzon. Ami gonoszabb lehet, akármilyen farkas veremnél. Kötözz és hallgass, szólt rá Don Quixote. Az itt megoldandó feladat, érre ám vár, Sancho barátom. Majd a vezető szólalt meg. Nagyon kérem kegyelmedet, Don Quixote uram, jól kinyissa mind a 2 szemét, s látatlan ne hagyjon odalent semmit, mert könnyen megeshetik, hogy olyasmire akad, amit én igen jól felhasználhatok az átváltozásokban. Jó kézben van a dob, jól tudja ütni, jegyezte meg Sancho Panza. A kötözést elvégezték, nem a páncél, hanem a zubony fölé, s ekkor így szólt Don Quixote. Gondatlanul jártunk el, hogy el nem láttuk magunkat valami kis csengetyűvel, amit ugyancsak erre a kötére kellett volna mellén függeszteni, mert jelezte volna, ha még mindig lejjebb megyek és élek. Minthogy azonban ez most már lehetetlen, Isten vezető kezére bízom magamat. Térdre borult, és halk hangon imádkozott. Kérve Istent, segítse meg, s adjon jó kimenetelt ennek a veszedelmesnek látszó új kalannak. Majd fennhangon így szólott. Ó, minden tettem, vettem, asszonya, ragyogó és páratlan dulcinea del Toboso. Ha lehetséges, hogy a te kegyelt imádód, esdeklése és könyörgése hozzád elhasson, hallatlan szépségedlek kérlek, hallgasd meg, hiszen mindössze arra kérlek, ne tagadd meg tőlem gyámolításodat és segedelmedet, mert nem nélkülözhetem. Rohanni, süllyedni, alámerülni készülök itt ezelőttem tátongó mélységbe, s csupán azért, hogy tudja az egész világ, ha a te kegyelmed vélem van, nincs az a lehetetlenség, amit én meg ne kísértsek, s le ne győzzek. Ezután a barlangnyílás széléhez ment, látta, hogy nem csak leereszkedni, de még bejutni sem lehet, ha csak kardjahegyével utat nem vág magának. Fegyvert rántott hát, s vágta kaszabolta a barlang szája előtt a bokrokat. A zajra, s zörrenésre roppant hollók, s varjak egész serege rebbent föl, oly sűrű tömegben, s akkora sebességgel, hogy Don Quixotét hanyatlökték úgy, hogyha ő olyan babonás lett volna, mint amilyen igazi katolikus keresztény volt, rossz jelnek tartja ezt, s ilyen veszedelmes helyre semmi szín alatt be nem hatol. Ő azonban föltápászkodott, s látva, hogy immár se hollók, se más éji madarak nem tolulnak kifelé, mint például denevérek, amelyek szintén felröppentek a hollók csapatával, amint a vezető és Sancho a kötelet ereztették, alább meg alább merült a rémítő barlangöblébe. Mikor süllyedni kezdett, Sancho áldást mondott rá, vetett utána ezer meg ezer keresztet, s így szólt. Isten vezéreljen, s vele együtt a francia szikla és gatéjai háromság, ó színe virága, és java te a kóbor lovagságnak. Lemerülsz hát, világhőse, acélszívű érckarú. Isten vezéreljen még egyszer, s hozzon vissza épkézláb minden sérülés nélkül a napvilágra, amint elhagytad, hogy a sötétbe merülj. Körülbelül ugyanilyen szavakban és kifejezésekben áradozott a licenciátus unokaöccse is. Don Quixote pedig süllyedt, süllyedt mindegyre, s mindegyre fölkiáltozott, eresszék a kötelet, csak eresszék tovább. Ők pedig eresztették nagy lassan, csendesen. S mire aztán a barlang tölcséréből fölhangzó kiáltozás végre teljesen megszűnt, már akkor a 100 ölnyi kötél is egészen elfogyott. Most azt gondolták, hogy már úgyse ereszhetnek több kötelet, jobb lesz, ha megint felhúzzák Don Quixotét. Valami fél óráig mégiscsak vártak, az idő múltával azonban húzni kezdték a kötelet, de az olyan könnyen ment, mintha semmi teher se volna az alsó végén. Ebből világosan arra lehetett következtetni, hogy Don Quixote lemaradt róla. Ez a gondolat keserves sírásra fakasztotta Sanchót, s hogy az ellenkezőjéről meggyőződhessen, eszeveszett gyorsasággal tekerte fel a kötelet. Azonban, mikor már körülbelül 80 ölnél valamivel többet felhúztak, érezték, hogy nehezedik. Ennek rendkívül megörültek. Végre, mint egy 10 ölnyire, világosan ki tudták venni Don Quixote alakját, és Sancho mindjárt rá is kiáltott. Isten hozta szerencsésen kegyelmedet, jó uram, csak hogy megint itt van, mert már igazán azt hittük, hogy ott fogták, mutatóba. Don Quixote azonban egyetlen szóval sem válaszolt. Mikor egészen kihúzták, látták, hogy szeme zárva van, mintha aludnék. Lefektették a földre, a kötelet leoldották, de ő még erre sem ébredt föl. Aztán elkezdték irgetni, forgatni, rázták, keltették, s végre nagy sokára csak ugyan magához tért, nyújtózott egy nagyot, mintha valami mély, nehéz álomból ébredne, s csodálkozva nézett körül. Isten bocsássa meg, kedves barátaim, mondta azután, hogy kiragadtatok abból a gyönyörű, kedves életből s látományból. Ember szebbet nem látott, s nem élvezett még sohasem. Valóban, csak most érzem igazán, hogy a világ minden boldogsága csak múlandó árny és álom, s úgy hervad el, mint a mezővirága. Ó, te boldogtalan Montesinos! Ó, iszonyúan megsebzett Durandarte! Ó, szerencsétlen Balerma! Ó, siránkozó Guadina! És ti, Ruidera, boldogtalan, könyvpatakokat síró leányai! Sancho és a licenciátus unokaöccse a legnagyobb figyelemmel hallgatta Don Quixote szavait. Úgy beszélt, mintha végtelen fájdalom szaggatná keblét. Kérve kérték, magyarázza meg szavai értelmét, s mondja el nekik, mit látott odalenn, ama pokolban. Ti pokolnak mondjátok? Kérdezte Don Quixote. Ó, ne mondjátok, nem méltó e névre, rögtön meglátjátok. Kérte őket, adjanak neki valamit enni, mert nagyon éhes. A vezető pokrócát a földre terítették, előszedtek mindent, amit a tarisznya adhatott, s barátságos egyetértéssel mind a hárman letelepedve egy füst alatt költötték el az uzsonnát és vacsorát. Amint a falatozásnak vége volt, Don Quixote de la Mancha így szólt. Egyiktek sem moccanjon, fiaim, hallgassatok figyelemmel.